Mire jó és kinek jó ez a szigorítás?
Az EHF azt szeretné elérni értelemszerűen, hogy jóval több magyar játékos legyen a magyar NB1-es labdarúgó csapatokban, mint amennyi most van, és ettől a magyar futball fejlődését várják. Nyilván a probléma alapvetően az, hogy az utánpótlás képzésből kikerülő játékosok minősége határozza meg elsősorban azt, hogy hány magyar játékos lehet beépíteni a felnőtt csapatokba. Tehát itt könnyen előfordulhat, hogy ez a szabályozás, ez annak ellenére kényszerít úgymond magyar játékosokat a csapatokba, hogy nincsen meg ehhez a megfelelő minőség, tehát igazából csak tünetileg kezeli majd a problémát, és nem valójában azt fogja megoldani, hogy ténylegesen legyenek olyan minőségű magyar játékosok, akiket be lehet építeni ezekbe a csapatokba.
Hogyha jól értem, akkor az utánpótlás képzésére kéne inkább koncentrálni?
Inkább azt kellene megoldani, hogy az utánpótlásból olyan játékosok kerüljenek ki, akiket minden további nélkül, ösztönző és anyagi támogatás nélkül is beraknak az élvonalbeli edzők a csapatba. Tehát ez lenne az ideális állapot. Ez az, ami jelenleg nincsen meg, és ezt próbálja meg ilyen anyagi ösztönzőkkel kikényszeríteni az MLS. Nyilván ez egy jóval egyszerűbb megoldás, ez az anyagi ösztönzés, mint az utánpótlás képzés olyan állapotba hozni, hogy ténylegesen minőségi játékosok kerüljenek onnan ki. Tehát értelemszerűen az a játékos, aki most kerül be a labdarúgás utánpótlás rendszerébe, az mondjuk 10 év múlva lehet leghamarabb profi futballista, tehát annak egy jóval hosszabb kifutása van, hogyha a teljes utánpótlás rendszert akarjuk átalakítani.
Most hogyan viszonyulnak egymáshoz a klubok? Ugye vannak olyanok, amiknek nagyon sok pénze van, van lehetősége így anyagi ösztönzőkön keresztül külföldieket alkalmazni, és vannak, akik nem. Hogyan lehet ezt az arányt akkor kiegyenlíteni, illetve ez a szigorítás ki tudja-e egyenlíteni a klubok közötti különbségeket?
Jelen pillanatban a klubok többsége viszonylag közel van egymáshoz anyagi és szakmai tekintetben, ezért is ilyen szoros egyébként az NB1 mezőnye, és ezért van ilyen nagy harc például a középmezőnyben, akár kiesésnél, akár a dobogó aljánál nagyon könnyen néhány győzelemmel akár az egyik helyről át lehet kerülni a másikra. Ez azt jelenti, hogy ez az ösztönzés, tehát hogy nagyjából 500 millió forintos éves szintű támogatás azért, hogy ezeket a szabályokat betartsák ezek a csapatok, ez egy nagyon komoly plusz forrás biztosít nekik. A többségük enélkül könnyen lehet, hogy végig sem tudná csinálni a szezont, vagy a tulajdonosnak nagyon komoly anyagi ráfordításokat kellene ehhez tennie. Vannak ugyanakkor nyilván olyan csapatok, elsősorban a Ferencváros, de akár itt másodszorban mondjuk a Puskás Akadémia, amelynek olyan mértékű saját bevételei vannak, hogy jóval kevésbé van rászorulva erre az 500 milliós támogatásra, és például a Ferencvárosnak ahhoz, hogy külföldön is sikeresen tudjon szerepelni, már pedig náluk az elsődleges cél az, hogy a nemzetközi kupákban sikeresek legyenek, ahhoz szüksége van minőségi külföldi játékosokra, és náluk ez egy komoly kérdés, hogy magyar játékosokkal el tudják elérni ugyanezeket az eredményeket. Tehát náluk az a két, nagyjából a közül a két lehetőség közül választanak, hogy vagy lemondanak erről az 500 millió forintos összegről, ezt akár ők meg is tehetik, a legutóbbi gazdasági évben nagyjából 20 milliárd forintos bevételük volt, tehát az esetleges nemzetközi bevételekkel tudják ezt pótolni, és ebben az esetben ugye akkor annyi külföldit szerepeltetnek, amennyit csak akarnak, vagy olyan magyar játékosokat kell igazolniuk, nem is feltétlenül az NB1-ből, hanem mondjuk külföldről, akik ugyanezt a minőséget tudják hozni, mint a jelenlegi külföldi játékosok, és akkor velük megfelelhetnek ennek a szabálynak is.
Ugye ez a szigorítás két kategóriára vonatkoztatható, az NB1-re, ahol átlagosan 5 magyar játékosnak kell majd a pályán lennie minden meccsen, és ebből legalább egy főnek, U21-esnek kell lenni. A másik kategória az NB2-re vonatkozik, ahol viszont kizárólag magyar játékosok léphetnek pályára, és ráadásul 2 U20-as fiatalnak kell lenni a pályán, és végig. Ezeknek mi a jelentősége? Miért van egyszerre 2-re szükség, és miért kell különbontani az NB1-et, illetve az NB2-t?
Azért kell kettébontani az NB1-et és az NB2-t, mert más a szerepük a magyar futball fejlődésében, fejlesztésében. Az alacsonyabb osztályokban a fiatalabb játékosok értelemszerűen jobban, gyorsabban tudnak fejlődni, és itt tudják megszerezni azt a rutint, amit aztán később az NB1-ben fel tudnak használni. Tehát ilyen értelemben az NB2 az még fontosabb a fiatalok fejlesztése szempontjából, mint az NB1, de nyilván az is cél, hogy az NB1-be is minél gyorsabban beépüljenek. Tehát ezért van az, hogy az NB2-ben két fiatal játékos, és ugye fiatalabb, tehát U20-as és nem U21-es játékos szerepeltetése az előírás, vagy ajánlás ez alapján a szabály szerint. Hozzáteszem, eddig is egyébként úgy volt, hogy az NB2-ben nem lehetett légiós ahhoz, hogy valaki megkapja a teljes támogatási összeget. Az NB1-ben ott viszont szintén ugye fontos az, hogy építsenek be fiatal játékosokat a csapatok, ezért van az U21-es előírás, de hogy nyilván reálisabb az, hogy csak egy ilyen játékost írjanak elő. Ott ugye most elsősorban ez a szabály az arra vonatkozik, hogy magyar játékosokkal próbálják meg legalább lényegében a csapat felét kialakítani az együttesek. Ugye ez természetesen azt is jelenti gazdasági szempontból nézve, hogy a magyar játékosoknak az ára újra fel fog menni. Tehát gyakorlatilag egy magyar futballista, amikor tárgyal egy NB1-es csapattal, akkor mondhatja azt, hogy azért, mert én a pályán vagyok, azért te plusz pénzt fogsz kapni, márpedig ha én plusz pénzt keresek neked, akkor nekem is többet kell fizetned, nagyon leegyszerűsítve a tárgyalási folyamatot, de lényegében ez azt jelenti, hogy megnő az alkupozíciója a minőségi magyar futballistáknak, tehát akkor az ő áruk fel fog menni, az ő fizetésük fel fog menni. Erre korábban volt már példa, amikor volt egy hasonló szabályozás, és logikusan meg a korábbi tapasztalatok alapján most is ez várható.